Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsészségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek! 1922. szeptemberétől kezdve Tóthi Amir megbízást kapott a hittudományi kartól az egyetemen, hogy a neveléstani, ékeszólástani és hittoktatástani órákon helyettesítse a távol lévő tanár. Új és nagy feladatot jelentett a munka számára. Nem az ismeret és a tapasztalat hiányzott, hiszen ezzel a társkörrel foglalkozott eddigi működésében is. De új volt a forma, amelyben beszélnie kellett. A katedrán tárgyilagos igazságot kell képviselni, az elvek rendszerét kellett egységbe foglalnia, és nem a lelkeket formálni. Tehát az észhez kellett szólni, és nem a lélekhez. Buzgossággal fogadta át a munkához. Amit a tanszékről mond, az tanítványai elviszik magukkal, életükben megvalósítják, és évek múlva, amit most elmond, és most keveseknek hirdet, százan és százan fogják a lelkek javára felhasználni. Megsokszorosítja erejét. Pontosan és készülten így szól már az a jelszó, amit később is gyakran hangoztatott. Különösen az első időben sok figyelmet fordított az előadások előkészítésére. Nagy segítségére volt széleskörű irodalmi tájékozottsága. Nyugodtan állítható, hogy nem volt a világirodalomban számottevő nevelésre vonatkozó munka, amelyet nem ismert. Ezen kívül a tudomány minden birodalmából gyűjtötte azokat a vonatkozásokat, amelyek a jellem és az egyéniség kialakulására tanúságosak lehetnek. Így érthető, hogy az első órától kezdve a legnagyobb figyelemmel hallgatták. Előadása egyszerű elbeszélő hangnembe folyt. Jegyzeteiből adta elő a már előre megfogalmazott gondolatrendszerét, de éppen ezért valami ellenállhatatlan erővel áradt ki minden szavából a meggyőződés. Az egyetem a tudás és a kutatás otthona, de a hittudományi kar a nevelést is különlegesen hangsúlyozza. A második fél évben pályázatot hirdett 500 koronás jutalommal, összeállítandók Szent Talajos, Szent Szaniszló és Berkman Szent János életéből azok az események, amelyeket leginkább lehet felhasználni a mai ifjúság lelki gondozásában. Totti, ami regés sorozatot adott ki levelek diákjaimhoz név alatt. Ezek közül 1925-ben látott napvilágot a jellemes ifjú. A fiúk közötti élet összes apró kérdéseinek pontos ismeretéről tanúskodik a könyv. A nagy szeretet, amelyel a nehéz kérdéseket meghallgatta, vezették tollát, hogy minden regénynél érdekesebb könyvet adhatott kezükben. Ebben is, mint már az eddigiekben is, az olvasó nem egy tőle független regényhős tanul megbecsülni, hanem saját élete pereg le előtte. Látja, hogy milyen, és fellelkesül, mikor megismerje, hogy milyen lehetne. Ez a könyv jellemes ifjakat akar nevelni, szólal meg a tisztelendő úr. Ifjakat, akik így gondolkodnak, rám óriási felelősség nehezedik, mert komoly feladat áll életem előtt. Lelkemben a jövő csirái szunnyognak. Komoly kötelességteljesítéssel és ideális élettel kell lelkemet tápolnom, fejlesztenem olyan virággá, hogy az méltóan illatozzék az örök Isten előtt az egész örökké valóságon keresztül. Elmondja, hogy Kartágóban a pogoly római Regulus küldték a békét kérő küldöttség vezetőjeként Rómába. Otthon azonban rendületlen tűzzel biztatta a honfitársait a további harcra. Tudta, hogy kín és halál vár ezért rá, ha visszatér Kartágóba, de visszautasítja a marasztalókat. Mi csekélyek ezek, mondta a szenvedésekre gondolva, a becstelen tett szégyenéhez képest, a bűnös lélek sebeihez képest. Legyek bár a kartágóiak fogja, római jellememet meg akarom tisztán őrizni. Megesküdtem, hogy visszatérek, kötelességemet meg fogom tenni. Visszatér Kartágóba, folytatja most az író, és a kartágóiak nagy kínzás közt ki is végezték. Ez római jellem volt. De akkor milyennek kell lenni a keresztény jellemnek? Hogy minden ember gazdag legyen, nem lehet megkövetelni. Az sem, hogy mindenki hírneves legyen, az sem, hogy mindenki tudós legyen. De igenis mindenkitől meg lehet követelni egyet, hogy legyen jellemes ember. Országokat meghódítani kevés embernek adatik. Kevés ember lehet első a politikába, de elfoglalni a lélek birodalmát és homlokunkra tenni a férfiú jellem koronáját, ez egy olyan fönséges feladat, melyen minden keresztény emberre kivétel nélkül ez a feladat vár. Mindenkire vár. Sokan nem teszik meg. De te, fiam, ugye igen? A sorok nyomában gondolatok születnek és elhatározások. Kezdenek feszülni a szívben. Jellemes talpi férfivá válni, ez szép és boldog feladat. És valóban nemzedékeket neveltek hősökké ezek a sorok. De azokat is megerősítették, akik addig azt mondták, nincs szerencsém. A gyengéket is, akik a jelszóba burkolóznak, próbáltam, de nem sikerült. Nem véletlen, hogy a hősi lelkületnek ez a vezérkönyve lett Németországba, ahol mint a többi 19 nyelvterületen egymás után jelennek meg Tóthy Hajmér könyveinek legújabb kiadásai. 1940-ben már a negyedik kiadás forog közkézen. Valami utánozhatatlan egyszerűség és szeretet irányította minden mozdulatát. Nem csak a templomokban és a kongregációs gyűlésen foglalkozott a fiatalokkal, mondja egy volt tanítványa, hanem hetenként kirándulásunkra vitt bennünket. Télen roglizni mentünk, tavasszal és ősszel futballoztunk és számcsatást játszottunk, amiben mindig ő maga is részt vett. tulajdonképpen ez volt a gyakorlati megvalósítása a hallottaknak. Nem csak arra ügyelt, hogy testünk átződjék, és senkinek ne történjen balesete, hanem az ő csodálatos módszerével a játék hevében megnyilvánult hibáinkat írtogatta, itt is különb embert akart faragni. Soha nem tartott ilyenkor hosszas oktatást, hanem csak egy-két szót, de ez az egy-két szó az ő példája mellett sohasem tévesztett el a hatását. Egyszer kirándulásra menett, kevés hely volt a villamoson. Amint megörült egy hely, gyorsan leültem, megelőzve egyik magasabb osztályba járó társunkat. Csak annyit mondott nekem, hallott Tibi, ez nem illik. A következő másodpercben már sietve átadtam helyemet az illetőnek. Többször védelembe vette a futballozás. Ismételten mondta, hogy mennyi jó próbája ez az önfegyelmezésnek. Azért a nagy izgalom közepette mégis kiszaladt egyikünk vagy másikunk száján a holmi nem egészen hizelgő állatnév. Egyszerre kórusba felhangzott a figyelmeztetés, ne add másnak a saját névjegyedet, mire az illető sürgősen elhallgatott, és igyekezett nyelvét kissé pékelni. A fiúk ragaszkodása és a szemükben ragyogó bizalom nem különben a minden reggel érkező köszönő levelek tanúsították, hogy munkája nem eredménytelen. Egyre többen látják meg az egyetlen biztos utat. Ez azonban nem tette elbizakodottá. Amint évekkel ezelőtt tegerben Laci levelére csak azt válaszolta, hogy a szerkesztő bácsi ezt a köszönetedet a magáival megtoldotta és továbbította a kis Jézusnak, amiért, hogy annyira szeret téged. Most is esténként térden állva adott hálát a sok lélek újulásért. Ha ifjú látogatója megzavarodik arra a kérdésre, hogy van-e jó lelkiolvasmányod, már is a könyveszekrényhez lép és kiemel egyet-kettőt az arra a célra előkészített könyvsorozatokból. Aki levelében kér, annak is küld. Kiolvassa a sorok közül, hogy jó helyre kerülnek-e oda egy-két ajándék és néhány szó kíséretében, akkor már pár nap múlva megjelenik egy kis könyvcsomag a levélíró ajtajában. Sokszor nem is az ajándék volt a fontos, hanem az a két kísérő sor. Nyáron kaptam egy ilyen alkalommal a következő választ. Nem mondom, hogy mennyire megörültem levelének, csak az, hogy már olvasás nélkül tudom. Az a pár szó úgy hatott rám, mint a májusi eső a kemény rögös talajra. De felnőtt férfi a szívét is megfogta a férfias beszéd. Az országos ifjúság irodalmi tanács nem is késik az eddigi munkák után, most a jellemes ifjúnak is beszerzését az 5.924 számú utasításával valamennyi középiskola számára elrendeli. A könyvek elterjedése kezd már rendkívüli lenni. A magyar nyelvű kiadások egymás után fogynak el. Ez még a legérdekesebb irodalmi újdonságok esetében és a ritkaság közé tartozik, az akkori könyvpiacon nemhogy megszokott lett volna a vallásos könyvek esetén, de a német nyelven megjelent munkáinak nyomán hasonlóképpen jelenkeznek a többi nemzetek is. Kölben lankadatlanul végzi az elrejtett munkát a gyontatószékben és íróasztala mellett. Vasárnaponként sokszor megesik, hogy délelőtt és délután is ő mondja a szentbeszédet. Egyszerűek voltak ezek, vagy legalábbis annak látszottak, de a maguk szépségében és megdönthetetlen erejében utánozhatatlanok. Egyetemi előadásait is hosszú gonddal készíti elő. Már eddigi munkáit is jellemzi az, hogy a szakirodalom mellett a pápai körleveleket különös szeretettel idézi. Tihamér atya szobájának ajtaja mindig nyitva áll, és bármikor felkereshetik. El is mennek hozzá. A harmadik emeleten rögtön a melléklépcső jobb oldalán nyílik ajtaja. Az első valamivel nagyobb szoba, balra az ablak mellett párdén állott az íróasztala. Rajta a feszület középen, mellette édesanyja fényképe és egy iratnyomó. Itt fogadta vendégeit, de gyónáskor a belső szobába mentek. A térdeplő sok-sok lélekfordulásról, életre kelésről tudott volna beszélni. Február 14-én levelet kap vidékről. Főtisztelendő uram, tegnap olvastam el a Jellemi Sipu című könyvét. 38 éves ember vagyok, de úgy olvastam el a könyvet, mintha magam is diák lennék. Amikor olvastam, úgy éreztem minden soránál, mint ezt én írtam volna meg. Ezelőtt 2 évvel nekifogtam én is egy könyvet megírni fiamnak. Sokat olvastam és tapasztaltam, és azt akartam, hogy az általam gyűjtött szellemi kincseimet átadhassam kisfiamnak, hogy az ő élete szebb és könnyebb legyen, mint az enyém volt. Amikor főtisztelendőséget könyvét elolvastam, azt láttam, mint ezt a könyvet én is írtam volna, de persze sokkal szélesebb látókörrel és mélyebben szántó gondolatokkal. A különbség csak az, hogy főtisztelendő úr könyvében igazi krisztusi szellemben világítanak a gondolatok, míg nálam nyársán ennek nemes patinája nélkül. Főtisztelendő uramnak minden könyvét megszereztem eddig, de a mostani tartom a legértékesebbnek. Istenem, ha még diák lehetnék, és úgy olvashattam volna ezt a könyvet, amikor még előttem állt az élet, mennyi mindent másképp tettem volna. 1924. március 19-én az Intelligencia Lelki Gondozása című művét az Hittudományi Kar magántanári képesítés alapjául elfogadta, és a magántanári vizsgálól felmentette. Május 5-én megtartotta próbálőadását. A kar elfogadta a próbálőadást, és megadja a magántanári képesítést, amelyet a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium július 6-i leíratával megerősített.